Helyesen feleltél. Tedd ezt, és érj fog. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól, de ki az én felemelem? Válaszol Jézus, ezt mondta neki. Egy ember ment el Jeruzsálemből Jerikóba, és rabok kezébe esett, akik kifosztották, megismerték, azután mi volt a pokolba ellen. Történetesen egy pap ment az úton, de amikor meglátta, elküldte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elküldte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá, olajat és bort öntött sebeire. Meglátta, megszállta, oda ment, és olajat és bort öntött a sebeire, és beköltötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, felvitte egy fogadóba, és ott ápolt. Másnap előtt két dinár, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltett, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz? E három közül ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt, az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, és te is hasonlóképpen cselekedj. Ámen. Kérte, kedves testvéreim, fennállnak, válaszoljunk Istenünk szavára, egy szívvel, egy lélekkel, meghajott fővel fogászoljunk. Kegyelmes mennyei édesatyám, hálát adunk neked azért, hogy te irgalmas vagy hozzám. Hogy amikor elesünk, mert megtépáznak bennünknek a körülmények, mert tudom, az élet nehézségeit néha nem tudjuk fennállva végig küzdeni, igenis valamikor összeesünk, elesünk, akkor te irgalommal és szeretettel jövezel körbe bennünket. Oda jössz és beköltözöd a sebeinket. Oda hajolsz és felemelsz bennünket. És gondot viselsz rólunk. Hogyan köszönhetnénk meg neked, édesatyám, hogy te ekkora szeretettel és ilyen kegyelemmel vagy felé. Nincsenek megfelelő emberi szavaink arra, hogy hálát elnevezünk neked. Ezért hát fogadd életünket, édesatyám. Megbánta azt, amikor nem figyelünk te rá. Megbánta azt, amikor elfordult tőled. És neked ajánl a szívünket és lelkünket, hogy most megszólíthass újra bennünket, hogy bekopogtathass szívünk ajtaján, és reménységet és békességet adományozz nekünk. Ezért jöttünk most is a te szent házadban, hogy egy gyülekezetként és mégis külön tagokként megszólítva érezzük magunkat. Erre várunk most úr, hogy szenteltedzel, légy jelen, és add nekünk azt az üzenetet, azt az ígéretet, amelyet mindannyiunknak gyülekezetként és egyenegyenként előre elkészítettél egyszülött fiad nevében. Ámen.
Uram, szentelj meg minket az igazsággal, a te igéd, igazság. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, az imént elhangzott hosszabb ige szakasz utolsó mondatát, mely így hangzik, Jézus erre ezt mondta, menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Amen. Kedves testvéreim, vasárnapot szentelő gyülekezet, az elhangzott jézusi tanítás elénk tár egy utat Jerikó és Jeruzsálem között, amelyen, hogyha lélekben és gondolatban is végighaladunk, csodálatos módon egészen az Isten országáig juthatunk. Azért merem ezt mondani, mert ez a példázat eredetileg arra a kérdésre ad feleletet, amit így kérdezett az írástudó, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. Éppen ezért a Jerikó és Jeruzsálem közötti út, amelyen ez a kifosztott ember járt, aztán a papa lévita és az irgalmas samaritánus. Ez az út, a szeretet örök életre vezető útja, ezt mutatja meg nekünk. És éppen ezért gondoljuk végig, hogy a történet alapján kik láthatók ezen az úton. Én úgy gondolom, hogy valójában minden ember megtalálható ezen az útszakaszon, mert mindenki az örök életet keresi. Vannak, akik máshogy fogalmazzák ezt meg, és azt mondják, hogy én csak egy kis békességre szeretnék találni. Vannak, akik azt mondják, hogy én a boldogságot szeretném elérni. De higgyétek el, ez mind ugyanaz. Az Isten országát keresik, kutatják, szomjúzzák ők is. Csak nagyon sokan vannak, akik ezen az úton eltévednek. Rossz irányba haladnak. Nem a szeretet irányába. Jézus azonban a történeten keresztül is tükröt tár elénk ezzel a példázattal, és megláthatjuk belőle, hogy vajon mi? Milyen irányba haladunk most? Ahhoz, hogy ezt meglássuk, érdemes végig gondolni azt is, hogy a történetből melyik szereplővel tudunk mi igazából azonosulni. Azt gondolom, hogy a legkönnyebben a kifosztott emberben látjuk meg önmagunkat. Mert könnyen felismerni véljük saját életünket a rablók által megvert, kirabolt emberben. Mert hiszen mi magunk is gyakran érezzük úgy, hogy kihasználtak minket. Gyakran érezhetjük úgy, hogy becsaptak bennünket, megloptak, megraboltak bennünket, aztán ott hagytak minket, tehetetlenül sorsunkra hagyva az élet ország útjának a korában. És miközben ezt úgy átéljük, érdekes, hogy a rablókkal véletlenül sem azonosulunk. Mert szerintünk mindig minket fosztanak meg a jogainktól, mindig velünk bánnak igazságtalanul, de hogy hányszor tesszük ezt mi, másokkal, egymással, az valamiért csak nagyon ritkán jut eszünkbe. Pedig, ahogy egy latin közmondás mondja, homo homini lupus, vagyis ember embernek farkasa. És ez azt jelenti, hogy mi egymás életének megtámadói, egymásra acsarkodók vagyunk, egymás megbántói és kifosztói vagyunk, hát akkor kire számíthatunk? Egyik farkas a másikra? Egyik ember a másiktól várja a megmentését? A nyár elején hallottam a hírekbe, Budapesten összeesett, egy ember rosszul lett. Volt, aki kihívta a mentőket, már ez is nagy dolog. De közben az ájult embertől is volt, aki rabolni akart. Ki akarták rabolni? Ellopták a pénztárcáját. A hírek alapján hatalmas vagyon volt benne. Kire számíthat egy ilyen világban a bajba jutott ember? Amikor a bajból is más hasznot akar húzni, az én bajomból, a te bajodból. A történetben a bajba jutott szerencsétlen reménysugara, az a pap, meg az a lévita kellene, hogy legyen, akik ott mentek el az úton. Mert ők nem rablók. Hivatalos szolgái az Istennek, a pap és a lévita. Ők ige hirdetésre, meg imádkozásra kaptak elhívást. Jézus korában az Ószövetség papja, aki a bűnökért való áldozatot mutatja be, ő a közben járó a bűnbocsánatért, hogy azt megkaphassuk az Istentől. És ott van a lévita, aki ebben a szolgálatban segíti a papot, ott forgolódik a szent edények között, a templomban, és szolgál. Mindkettő Isten szolgálja. És én azt mondom, hogy lényegi különbség nincs is a kettő között. Úgy érzem, hogy a hívő embernek, vagy papnak, vagy lévitának kell lennie. Isten szolgáiként kell, hogy éljünk ma is a világban. Pap és lévita, lelkipásztor és gyülekezeti tag. Mind a kettő azért kell, hogy járjon az élet országútján, hogy Isten szolgálatát végezze. Mert Isten szolgájának ez a dolga. És igény szerint ott van az úton, és szolgálhatna a pap és a lévita. És mind a kettőről egy nagyon furcsa dolgot ír le ez a példázat. Mikor meglátják a bajba jutott embert, mind a kettőről azt mondja a Biblia, hogy a bajba jutott embert meglátta és elkerülte. És ezt a kettőt nagyon nehéz összeegyeztetni. Hát hogy lehet az, hogy látta, és aztán még el is kerülte? Mert mi sokszor arra hivatkozunk, hogy nem tudtuk, nem láttuk. Általában éppen az a baj, hogy nem ismerjük fel, hogy valaki bajban van. Mi nem látjuk a másik embert igazán. Mert az ember csak azt nézi, ami a szem előtt van. Isten azt nézi, ami a szívben van. Mi nem látjuk a másik embernek a lelki sebeit, a lelkének nyomorúságát, nincs rá szemünk. Ha találkozol valakivel, testvérem, látod-e őt? Igazán látod-e? A legtöbb esetben a mellettünk ülő embereket sem látjuk igazán. Nagyon sokszor házaspárok nem látják a társuk lelkének valódi állapotát. Nagyon sok esetben a szülő nem látja gyermeke lelkének elesettségét, kifosztottságát. És azt mondja az ige, hogy ez a pap és a lévita meg látta. Látta, tudta, hogy mit kellene tennie. És elkerülte a bajba jutottat. Ha látta, miért került el? Ti mit gondoltok? Én nagyon sokat töprengtem ezen, mert úgy éreztem, hogy a feleleten múlik az én feloldozásom is. Mert az a pap meg az a lévita, az te vagy, meg én vagyok. Ha tudtad, ha láttad, miért mentél el? És nagyon őszintén kerestem a választ, hogy mivel tudnám felmenteni azt a papot, meg azt a lévitát. Magamat, meg téged. Lehet, hogy mint a mai emberek esetében is az volt a gond, hogy nem volt elég idejük. Talán szolgálatba sietett az a pap és a lévita. És ezt úgy meg lehet érteni, nem? Úgy gondolta, hogy nincs ideje megállni, mert elkésik a szolgálatból. És hát nem ez a mi életünk legnagyobb baja is? Hogy mindig sietünk. Ha megállít valaki útközben, lehet, hogy nagy nyomorúságban van, és én olyan sokszor mondom, hogy ne haragudj. Most sietek, már várnak rám. Már késésben vagyok. Talán majd legközelebb tudunk beszélgetni, de most nem. Aztán a másikok, amiben úgy próbáltam belekapaszkodni, hogy felmentést találjak a magunk számára, hogy talán féltették önmagukat. Hogy talán még a közelben vannak a rablók, még lehet, hogy ők is bajba kerülnek, ha ott megállnak és segíteni próbálnak a pórul járt emberen. Van egy kedves ismerősöm, egy hölgy, Sárospatagon egy parkon ment keresztül fényes nappal, azt látta, hogy egy férfi ütlegel egy nőt. Hát úgy gondolta, hogy oda megy és megpróbál segíteni annak a nőnek. A vége az lett, hogy mind a ketten ellene fordultak. Hát lehet, hogy mi is sokszor féltjük magunkat, amikor azt látjuk, hogy segíteni kellene, nem merek megállni. Mi lesz, ha a végén én járok pórul? Vagy akár félthette a lelki tisztaságát is, az a pap és az a lévita. Mert a mózesi törvény szerint, ha valaki halottat érint, mit tudta, hogy az a félholt ember él vagy halott? Ha valaki halottat érint, akkor az kultikus értelemben tisztátalanná válik. És egy papnak és egy lévitának ezt nem lehetett, mert akkor a szolgálatát már nem tudja betölteni. A mózesi törvények úgy nem engedik szolgálatba. És nem úgy vagyunk-e mi is sokszor, testvéreim, hogy vigyázunk. Nagyon vigyázunk a saját lelki tisztaságunkra. Látunk egy rossz hírű, lezűrlött embert, és nem szívesen állunk szóba veled. Mert hát még azt hiszik, hogy összetartozunk. Még azt hiszik, hogy valami közünk van egymáshoz. Még azt hiszik, hogy én is részeges vagyok. Még azt hiszik, hogy én is a romlott erkölcs útjára tévedtem. Még hírbe hoznak miatta. Mit mondanak az emberek, ha egy ilyennel látnak? Nem vagyunk-e olykor olyanok, mint az a pap meg az a lévita, amint elkerüljük azt, aki nehéz esetnek látszik, aki miatt lehet, hogy lenéznek majd, vagy megvetnek, ha együtt látnak bennünket. Ki mindenkit kerültünk már el ilyen dolgok miatt ezen az úton. És én úgy szeretném, testvéreim, ha meglátnánk, hogy az a pap és az a lévita, az csak azért nem lettek gyilkosok, mert utánuk jött az irgalmas samaritánus. Nekik köszönhetően. Mert ha nem jön, az az ember meghal. Félholtra volt verve. És még a büntető törvénykönyvi számon kéri a segítségnyújtás, a kötelező segítségnyújtás elmulasztását. És ilyenkor gondatlanságból elkövetett emberülésről beszélnek ma is az ítélő bírók. De nem csak a törvénykönyv, a Szentírás is azt mondja, hogy ha valaki tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Nézd meg, ott van Jakab levelébe leírva. Ha tudnál jót tenni, de nem teszed, az a bűnöd néked. Amikor Káin és Ábel történetét olvassuk, az Úr megkérdezte Káint, hol van a te testvéred Ábel? És akkor hangzik a válasz, hogy talán őrizője vagyok az én testvéremnek. Higgyétek el, hogy vagy őrizője vagyunk egymásnak, vagy gyilkosai. Gyilkosává leszünk a másiknak, ha nem őrizzük, ha nem figyeljük egymást, még ha csak gondatlanságból is. És hogy ettől a rettenetes vádtól megmeneküljünk. Nincsen más reményünk. Csak az, hogy jön utánunk az irgalmas samaritánus. Aki jön, hogy a kísértő által kirabolt, kifosztott embert megmentse, és jön és közben megmenti a papot és a lévitát is, a testvér gyilkosság vádja alól. Az a samaritánus nem csak a bajba jutott, félholtra vert emberen segített, hanem a papon és a lévitán is. Higgyétek el, hogy ez a történet megmutatja, hogy igen, lehet, hogy néha mi vagyunk a segítségre szoruló bajba jutott emberek. De olykor meg miattunk kerülnek bajba mások, amikor mások életének megrontói, megrablói vagyunk. És olyan is van, amikor nem rablók, hanem papok, léviták vagyunk, és úgy megyünk az úton el a másik mellett. Pedig olyanná kellene lennünk, mint az irgalmas samaritánus. Mert csak úgy juthatunk el az Isten országába, csak akkor találhatjuk meg az örök életet, ha irgalmas samaritánusokká leszünk. Hiszen ezt mondja Jézus, ez a történet veleje, menj el, és te is hasonlóképpen cselekedj. Kihez kell hasonlóan cselekednünk? Az irgalmas samaritánushoz hasonlóan. És nem tudom, felismertétek az irgalmas samaritánust? Aki egyszer találkozott vele, soha nem felejti el. A samaritánusnak Krisztus arca van. A samaritánus arcát keresi minden bűnöktől törbecsalt, kifosztott lélek. Minden ember keresi, és vágyódva vágyódik utána. És az irgalmas samaritánus két pénzt adott a fogadósnak előre, hogy minden kiadást fedezzen. És testvéreim, erről meg az jutott eszembe, hogy Jézus értem és értetek is előre kifizette a váltságot. Mi még meg sem születtünk. Amikor a Golgota hegyére vitte a keresztet, és értünk vitte, hogy szent életével és vérével helyettünk és érettünk fizessen. Ugye értitek, Jézus, mint a samaritánus, előre fizetett. És aki ezt a bizalmat, aki ezt a szeretetet felismeri és elfogadja, az meg akarja hálálni. Olyan jó volna, ha megértenénk, Jézus ma nem testben jár ezen a földön, hanem szent lelke által azokon keresztül cselekszik, akik az ő követői. Testvéreim, azt mondja Jézus, menj, és hasonlóképpen cselekedj, mintha azt mondaná, jöjj és kövess engem. Hogyan? Elhangzott a főparancsolat is. Ez a példázat elején, szeresd az Urat, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Erre szólít minket Jézus. A szeretet és az irgalom gyakorlására. Most azért menj, és te is hasonlóképpen cselekedj. Amen. Gyertek testvéreim, emeljük fel szívünket és imádkozzunk. Drága Jézus Krisztus, köszönjük, hogy az irgalmas samaritánus példázatán keresztül tükröt tartottál elénk, és megláthatjuk, hogy mennyi gyarlóság van a mi életünkben. Hogy milyen sok jót mulasztottunk már el, és lett az bűnként, ott az életünkben, amelytől csak te tudsz megszabadítani. Köszönjük neked, drága Jézus Krisztus, hogy te vagy a mi irgalmas samaritánusunk, aki lehajolsz hozzánk, és megmentesz bennünket. Megtisztítasz bennünket minden bűneinktől. És ha életünk a bűnöktől skarlátpiros volt is, fehérebbek lehetünk immár te előtted, fehérebbek, mint a hó. Arra kérünk, Istenünk, hogy ennek a szentségnek és a tisztaságnak az útján őrizd meg bennünket. Szent lelked erejét és vezetését add mellénk, hogy úgy menjünk holnap a hétköznapokba, hogy a te dicsőségedre és embertársaink javára éljünk. A magunk erejéből ülünk, nincs erőnk ahhoz, hogy megcselekedjük azt, amit az irgalmas samaritánus tett. De Urunk, szent lelked által, keresztjénként, Krisztus követőként meg tudjuk tenni azt, amit elvársz tőlünk. Ehhez adj nekünk engedelmes szívet. Kísérj el bennünket a hétköznapokban, a kihívásokban. Urunk, állj a gyászolók mellett. Urunk, állj a nélkülözők mellett. Urunk, állj szeretteink mellett. Őrizd meg népünket, ezt a bajba jutott világot. Tarts meg bennünket, Istenünk, most és örökkön örökké. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Vegyük Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon békességet néked. Amen.